Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. december 31-én. Igit hirdet Isten megbízásából, Frank testvér. A prédikáció, amelyből ma reggel felolvasok, mondja Frank testvér, a Tekintsetek fel Jézusra címet hordozza. Megfigyeltem, hogy Branham testvér is, amikor az év végéhez közeledett, elgondolkodott azon, hogyan folytatódjanak a dolgok tovább. Ma délelőtt egy 1963. december 29-ei, ma délután pedig egy 64. decemberi prédikációból olvasunk fel. És meg fogjátok állapítani, hogy egy szívből jövő vágya volt, hogy valahogy számvetést tartson az év végén, hogy lássa, mennyire haladt előre minden, és hogyan kellene folytatódniuk a dolgoknak. A szentírási szövegszakasz, amelyre ezt az elmélyülést szeretném alapozni, az Ézsaiás próféta 21. fejezetében található. A közismert szöveg a 11. és a 12. vers. Ézsaiás 21. fejezet, 11. és 12. vers. Dumáról szóló kijelentés. Szeírből így kiáltanak hozzám. Őrszem, hány óra van az éjszakában? Őrszem, hány óra van az éjszakában? Az őr így válaszol. Jön a reggel, de még éjszaka is van. Ha többet akartok tudni, gyertek vissza máskor, és kérdezzetek meg. Nos, többet akarunk tudni, és azért jöttünk el, hogy kérdezzünk, hogy megkérdezzük az Urat, és hogy választ kapjunk tőle. Egy másik fordításban úgy van itt írva a 12. versben, hogy az őr azt válaszolta, eljön a reggel, és az éjszaka is. Az a szép az összes fordításban, hogy mindegyik helytálló, és mindegyik helyes. Ezt én tudom a legjobban megítélni, mert körülbelül 15 fordítás áll a rendelkezésemre, és szorgalmasan olvasom is őket. Mindegyik helyes, és ha aztán összerakjuk őket, akkor nagyon jó áttekintést kapunk arról, hogy Isten mit tartott szem előtt. Az utolsó napok végén élünk. Beszéltünk arról, hogy az Úr előre megjövendőlte az üdvtörténeti prófétai időszakot az utolsó napokra nézve, és arról is, hogy szükség volt egy prófétai szolgálatra, hogy az Isten egyenességét, törvényének helyességét, hogy minden tanbeli dolog újra szerveződjön, hogy minden egyenesbe legyen hozva, és a megfelelő fénybe helyezve, hogy isteni betekintést és áttekintést kapjunk mindenről, ami az élő Isten gyülekezet számára fontos. Szeretnék egy részletet felolvasni a prédikációból, majd azt is szeretném, hogy a szellem hogyan fog minket vezetni, talán egy-egy bibliai szakasz innen vagy onnan, ami ehhez kapcsolódik. Elkezdjük a 4. oldallal, nagyjából a közepénél. Itt azt mondja Branham testvér. Hálásak vagyunk az evangélium világosságáért. Nem-e vagyunk mi is hálások ezért? Igenis. Hálások vagyunk az evangélium világosságáért. Nem egy valamilyen evangéliumért, nem egy ember alkotta evangéliumért, hanem ahogy Pál apostol mondta, az Úrtól kaptam Jézus Krisztusnak egy kinyilatkoztatása által. Jézus Krisztus isteni, ősi, eredeti evangéliumát. Pál apostol azt írja korintusiaknak, ha valaki eljön hozzátok, és egy másik evangéliumot hirdet nektek, azt a legjobban elviselitek. A Galatáknak pedig azt írja az első fejezetben, aki egy másik evangéliumot hirdet, az átok alatt van. Tehát vissza ahhoz az evangéliumhoz, amelyet a testvéreink az elején hirdettek. Mert Jézus Krisztus az alfa és az omega, az első és az utolsó. Nála nincs átalakulás, nincs változás, nincs módosulás. Ő ugyanaz marad, és az ő szava, az evangéliuma is ugyanaz marad. Ezért hálásak vagyunk Istennek. Következetesen tehát az evangélium világosságáért hálásak vagyunk. Jézus azt mondta, amikor a Földön volt, amit hallok, azt beszélem. Most a következő 10-15 percben mondok még valamit, mielőtt rátérek a szövegszakaszomra. Egy nagyon rövid szövegszakasz, és utána az ima sorozatra. Elértem egy olyan pontra a szolgálatomban, ahol mondanom kell valamit. Jézus azt mondta, amit hallok, azt mondom, azt beszélem. Azon kívül azt is mondta, titeket az én barátaimnak nevezlek, mert egy barát mindent elmond a barátjának. Ezt az ígét már felolvastuk a János evangéliumának 15. fejezetéből, ahol Jézus azt mondta, hogy nem nevezlek titeket többé szolgáknak, hanem barátoknak, mert mindent kinyilatkoztattam nektek. Nem csak egy részletet, nem csak féligazságokat, hanem a teljes világosságot, egyértelműséget Isten szavának teljes igazságáról. És éppen erről ismerjük fel azt is, hogy Isten barátai vagyunk. Kilettünk ragadva az ellenségeskedésből, meglettünk békéltetve Istennel, és most már barátai is vagyunk. Olvasom tovább. Pál apostol azt mondta az apostolok cselekedete 20. fejezetének 27. versében, mert én nem mulasztottam el a magam részéről, hogy teljesen és átfogóan hirdessem nektek a Isten egész tanács határozatát. Ma este én is csatlakozni szeretnék ehhez a kijelentéshez, és legjobb ismereteim alapján ugyanezt szeretném kijelenteni nektek. Hogy én sem mulasztottam el a magam részéről, hanem közhírét tettem nektek Istennek teljes tanácshatározatát. Látjuk tehát, hogy Branham testvér itt ugyanazt mondja, amit Pál apostol is mondott annak idején. Kimondani egy mondatot az egy dolog. Az, hogy a mondat megfelel a valóságnak, az a másik fel a dolognak. Hányan olvashatják manapság is az apostolok cselekedetei 20-26-ot és 27-et, és egyszerűen azt mondják, én közhírét tettem nektek Isten egész tanácshatározatát. Nemrég hallottam ezt egy kedves embertől, aki megkeresztelkedett a hitben, tehát felfogta a helyes keresztséget, és ő már Isten egész tanácshatározatáról beszélt. Csak hogy Isten egész tanácshatározata magában foglalja Isten egész megváltási tervét, az egész proféciát, az egész ígét átfogóan. Ami teljes, az maradéktalan. Isten teljes tanács határozata, Isten teljes ígéje az elejétől a végéig. Tehát nem minden, ami teljes evangéliumnak van megnevezve, teljes valójában is. Hány evangélista mondja a hallgatóinak, én a teljes evangéliumot hirdetem nektek. És amikor belenézel az edénybe, kong az ürességtől. Megdöbbensz, hogy milyen mély az üresség. Van valami félig tele, van ami negyed részig, és mindenütt hiány. Most bennünk is van még hiány, de Isten kegyelméből megvan bennünk a vágy, hogy visszatérjünk is Jézus Krisztus teljes evangéliumához. Tudjátok, hogy ez magába foglalja a teljes visszaszolgáltatást is, valóban minden ajándékkal, minden képességekkel, Jézus Krisztus tényleges szolgálatával, az eredeti isteni tekintéllyel, mindazzal, amiről a Szentírás tanúskodik nekünk. El tudjátok ezt mindannyian hinni? Én még egy lépéssel tovább is megyek. Ha jól értem Istent, vagy talán csak az csak a vágyálmam lenne, de ez napon beteljesedhet ez is. Én hiszem, hogy a második ház dicsősége nagyobb lesz, mint az első volt. El tudom hinni, hogy Isten meg tud ajándékozni egy kétszeres mértékkel a visszaszolgáltatás révén. És hogy mi, amint mindjárt látni fogjuk, legalább azt fogjuk megtapasztalni, amit a testvéreink a kezdet kezdetén is megtapasztaltak. Az ötödik oldalon felső részén olvasom tovább. Ugyanabban az evangéliumban hiszünk, ahogyan a Bibliában meg van írva. Ez van a középpontba állítva, amennyiben egy fegyver pontosan be van állítva, és első alkalommal eltalálja a célpont középpontját, akkor másodszor is el fogja találni azt, és azután minden alkalommal, minden további alkalommal. Branham testvér, aki szintén különös előszeretettel szeretett célba lőni. Én nagyon fiatal koromban céllövészettel foglalkoztam. Közvetlenül a második világháború után lövöldöztem. Nem a háború alatt, hanem a háború után német puskákkal, francia puskákkal és brit puskákkal. Egy nagy puskagyűjteményem volt. Minden össze lett állítva, de nem volt közvetlen preferenciám. De Branham testvér egy olyan lövész volt, mit mondott ő, egymás után 47-szer eltalálta a céltábla közepét. Tehát egy nagyon jó lövész volt. Minden további nélkül. És itt ezt a személyes életéből veszi példának, és azt mondja, amennyiben a dolog jól be van állítva, akkor célba kell találnia, akkor teli találatnak kell lennie. Most nem elégedhetünk meg azzal, hogy valahogy a levegőbe lövöldözünk, hanem teli találatnak kell lennie. Én hiszem, hogy Isten meg fog ajándékozni vele. Most egy második példára tér át a következő bekezdésben. Amennyiben egy fa, vagy egy szőlőtőke termel egy ágat, egy új ágat, és ez az új ág egy bizonyos fajta gyümölcsöt hoz, akkor a következő ág, ami azon a tőkén kinő, ugyanolyan gyümölcsöt fog teremni. Ugyanaz. Ennek számunkra is van értelme. Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesző. Minden alkalommal, amikor egy új hajtás jön elő erről a szőlőtőkéről, szükségszerűen ugyanazt a gyümölcsöt kell hoznia, vagy teremnie. Brenham testvér egy citrusfa példáját adja ezzel kapcsolatban. Egyszer magam is láttam ezt Kaliforniában, annak idején januárban, ahol a narancsot, stb. Szedik, hogy egészen változatos gyümölcs lehetett leszedni egy fáról. Voltak azon a fán grapefruitok, rengeteg nagy gyümölcs, és aztán a kis mandarinok, minden egyetlen egy fán. Csak hogy az esetben utólagos emberi beavatkozás történt. Amennyiben az eredeti termés kihalt, akkor egy fajta gyümölcsöt fog teremni, nem két fajtát vagy három különbözőt, hanem egyetlen egy fajta gyümölcsöt, az eredeti gyümölcsöt. Tehát, ha az Úr most a napok végén egy új ágat fog kihajtani, akkor annak ugyanannak a fának kell lennie, és ezért ugyanannak a gyümölcsnek is. Olvasom tovább. Az Úr Jézus a szőlőtőke, mi pedig az ágak vagyunk. Az első gyülekezet első szőlő vesszőjéről, amely a szőlőtőkéből sarjat, íródott meg az apostolok cselekedetei. Ezt az első szőlő vessző Jézus Krisztus nevében végezte a keresztséget. Közöttük volt az élő Isten, és ugyanazt tette közöttük, mint amikor a Földön is járt. Amikor a Földön járt. Ebből felismerték az emberek, hogy bár tudatlanok és műveletlenek voltak, mégis Jézussal együtt voltak, mert az ő élete megnyilvánult rajtuk keresztül. Nem csak a gyülekezet, mint fogalom, hanem a gyülekezet, mint isteni intézmény itt ezen a földön. Mint sok tagból álló test, amelyen keresztül a fej hatni tud. Olyan gyülekezet, amely isteni feladatokat tud betölteni, olyan gyülekezet, amelyben Krisztus kinyilatkoztathatja magát, ahogyan Isten is kinyilatkoztatta magát a Krisztusban. Brenham testvér, aki nagyon olvasott ember volt, mégis hangsúlyozta az ő egyszerűségét, olyan összehasonlításokat használ itt, amelyek gyorsan érzékelhetővé válnak számunkra. Továbbiakban ezt írja, illetve azt mondja. Úgy van, ahogy mondtam, ha bennem lenne Beethoven szelleme, akkor úgy írnám a zeneműveket, ahogy Beethoven is írta őket. Aztán Shakespeare-rel és Mozarttal húz további összehasonlításokat különböző kiválóságokról, és aztán persze a csúcspont ez, amennyiben Krisztus szelleme, amennyiben Krisztus lakit, vagy lakozást vett mi bennünk. Felfogjátok-e, hogy miről van szó, ha valaki azt mondaná, Beethoven bennem él, mit várnánk el attól az embertől? Olyan, mint hány éves volt Mozart, amikor elkezdte a kórus vezetését, 6-8 évesen már karmester volt, ugye? Léteztek emberek egy Istentől kapott természetes tehetséggel. Nekünk természetes isteni adottságú emberekre van szükségünk, akiknek nem fabrikálni kell valamit, hanem foghatják a hangszert és muzsikálhatnak. Isten házában létre kell jönni a hangolásnak. Nem kényszererőfeszítésnek, hanem isteni tehetségeknek, hanem az isteni ajándékoknak kell meglenniük. Nem sok gyakorlat, már most is sok a gyakorlat, főleg azok között, akik imádkoznak a szellem keresztségéért, akik aztán begyakorolják másoknak. Ez egy álságos dolog. Isten dolgait senkinek sem kell gyakorolnia, a Szent Szellem befogadását nem kell gyakorolni, hanem abban részesedni kell. Amen. Egy begyakorlásra nincs szükségünk. Természetes tehetségeket akarunk, Isten természetes tehetségeit, isteni tehetségeket a Szent Szellem által. Hadd olvassuk tovább. Kupfer testvér, aki velünk együtt olvas, és Márkovóri testvér ugyanazon az oldalon olvasok a közepéről. Mi volt Krisztus? Az íge szava maga. Ő azt mondta, amennyiben ti én bennem maradtok, és az én szavaim megmaradnak ti bennetek, kérjetek akkor, amit csak akartok, és megadatik nektek. Ha ezt egy ember mondta volna, talán egy kicsit lassú lenne a tempónk. De mivel ami Urunk mondta, és látjátok az összefüggést, amennyiben az én szavaim megmaradnak ti bennetek. Miért is nyilatkoztatta ki nekünk Isten az ő szavát? Vajon miért elevenítette meg számunkra? Vajon miért ültette a szívünkbe? Azért, hogy ez az írás is beteljesedjen. Amennyiben megmaradtok, én bennem és az én szavaim megmaradnak, ti bennetek. Kérjetek akkor, amit akartok, és megadatik nektek. Az íge rendelkezésre áll, csak világosságra van szüksége. A világosság az, ami életre kelti. Az ígét elfogadtuk, most pedig a szellemnek életre kell keltenie ezt az ígét, hogy világossággá válhasson. A világosságról, a megvilágosodásról, a kinyilatkoztatásról van szó. Tovább olvasom. Most elmondok nektek valamit, amit eddig még nem mondtam. Ez az, amit már oly régóta, oly sok éven át, körülbelül 5 éve, vagy még több éve kutatunk. A 3. lépcsőfok most megerősítést nyert, és biztos vagyok benne, hogy ti mindannyian tudjátok, hogy mit jelent ez. Ne feledjétek, ennek nem lesz utánzata. Ez képtelenség, nem is lehet. Nem lehet. Most létezik, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy nagyon hamarosan meg fog történni a maga teljességében, ami most részben megtörtént, hogy bebizonyosodjon számotokra az ő létezése. De addig nem lesz jelentős mértékben hatékony, amíg a tanács el nem kezdi szigorítani a helyzetet. Mindannyian figyeltetek? Talán egy rövid magyarázat. Branham testvérnek volt egy evangelizációs szolgálata, egy tanítói szolgálata és egy prófétai szolgálata. Ezt a három részleget első, második és harmadik lépcsőfoknak nevezte. A harmadik lépcsőfokot kifejezetten a hét pecsét megnyitásával hozta összefüggésbe. És azóta, de ugyanakkor a hirdetett ígével is, azzal az ígével, amelyet Isten sugalmazott neki, és amelyet aztán hittel kimondott, és amely aztán be is teljesedett. Itt elmondja nekünk, ami most részben megtörtént, az majd teljes egészében is meg fog történni, amit Isten többször is megtett, hogy jelezze, megmutassa, hogy mi fog történni nagyban, abban az időben, amikor a nyomás a mennyasszony gyülekezetre fog nehezedni. Észrevettétek ezt. Tehát nem akkor, amikor mi akarjuk, hanem amikor eljön az idő, amikor Isten órája ütött. Itt folytatódik tovább. A pünkösdisták szinte bármit képesek utánozni, de amikor eljön ez az idő, amikor elkezdődik a nyomás, bekövetkezik a nyomás, akkor látni fogjátok azt, amit most már átmenetileg láttatok megnyilvánulni a maga teljességében. A maga teljes erejében. Nekem ennyi elég. Nem kell értelmeznem nektek a mondott, és nektek sem kell értelmeznetek nekem. Senki nem kell a másikat tanítania róla, hiszen túl világos ahhoz, hogy meg kellene magyarázni. Tehát nem ma, hanem annak idején, amikor hirtelen az lesz mondva, stopp, állj! Hiszen nem tartoztok közzénk, semmi jogotok nincs Isten tiszteleteket tartani, és így tovább, és így tovább. És akkor megfosztanak bennünket az összegyülekezési isteni jogától, akár fenyegetés alatt is. Hogy kezdődött el az új szövetség? Nem olvastuk-e fel az imádságból? Uram! Lásd fenyegetéseiket, és ajándékozz erőt szolgáidnak, hogy bátran hirdessék a te ígédet. Mikor? Amikor a fenyegetések megfogalmazódtak. Börtönbe itt, börtönbe ott. Meglettek verve itt, üldözve lettek ott. Te tudjátok, mit ír Pál apostol, és pedig a római börtönből. Ha meg is vagyok láncolva, Isten ígéje nincs láncra verve. Abban az időben ki fog derülni, hányan lesznek türelmesek addig. Igen, igen, igen. Köszönöm, Pézál testvér, köszönöm, Müller testvér, és mindenkinek. Igen, merci, testvérem, így van ez. Ó, milyen gyorsan. Szeretnének egy kicsit meglökni Frank testvért is, és azt mondani, igen, figyelj, ha Isten hívott el téged, akkor el lettél hívva. Nossza, gyerünk! De csak akkor, amikor a tűzoszlop felemelkedik. Csak akkor, amikor Isten órája ütött, hiszen egyáltalán nem kell kapkodnunk. Hiszen ez az Isten dolga, de egy dolgot mégiscsak szeretnénk, hogy lépést tartsunk az Úrral, és kapcsolatban maradjunk Isten munkájával. azzal, hogy előre sietnénk, akadályt jelentünk az Úrnak. Hagyni akarjuk, hogy ő menjen elő. Noha éppen kifejezésre juttatta, ami most néhány esetben már megtörtént, az nagyon hamarosan, nagy mértékben is meg fog történni. És akkor Isten szelleme ráirányította figyelmét, hogy a várakozásod közzel van, jó, de ez csak akkor fog megtörténni, amikor a nyomás létre fog jönni. És most azt mondja itt az utolsó szakaszban, az utolsó két sorban, az ötödik oldalon, nekem tovább kell folytatnom az evangelizálási szolgálatomat. Képzeljétek csak el! Tovább kell folytatnom az evangelizálást. Pontosan úgy, ahogy az elején megbízást kaptam arra, folytatnom kell ezt a szolgálatot. Egy prédikáció 63. decemberéből, tehát a pecsétek felnyitása után, nagy várakozással a leghatalmasabb dolgok előtt, amelyek valaha is történtek a Földön. És akkor azt mondja, nekem folytatnom kell az evangelizációs jellegű szolgálatomat. Még csak nem is a tanításival, még csak nem is a prófétai szolgálattal, hanem az evangelizálással. Mit jelenthetett ez az ő számára, hogy kinyilatkoztatás által meg lett mutatva neki, hogy mit fog tenni Isten, és most a vég előtt újra el kell végeznie a kezdeti szolgálatot. Ki mondja meg nekem, hogy ez nem vonatkozik, mi ránk is pontosan így. Megtörténhet, és én nem vagyok próféta, ezt is tudjátok, de megtörténhet, hogy az evangelizációnak még meg kell előznie ezt a nagy dolgot. És hirtelen az üzenet hívők megrázzák majd a fejüket, és azt mondják, nos, mi legyen ezzel a Frank testvérrel? Mi történt vele, aki most az összes gyülekezetekben és szabad egyházakban mind csak evangelizál? Elhagyta az Úr útját? Nem, és ismét nem. Hanem ő Istenre hagyatkozott, és felismerte, megértette, hogy a Máté 24. fejezetének 14. versébe kell teljesednie. Az Isten országáról szóló evangéliumot hirdetni kell minden nemzetnek tanúbizonyságul, és akkor eljön a vég. Nem, mintha ezekben a dolgokban profécia lenne. Végül is egy proféta volt az, akit Isten felhasználta arra, hogy szóljon hozzánk. De, hogy ne érezzétek magatokat olyan rosszul, én is teszek egy vallomást a magam részéről. Engem is sürget néha az idő, és azt kívánnám, hogy bár csak valami folyamatban lenne. És hirtelen megtudom, ahogy már el is mondtam, hogy a hívások a világ minden tájáról érkeznek, és hogy olyan éjség van az emberek között, amilyenre még soha nem volt példa ezen a földön. Mit mondjak ezeknek az embereknek, akik először kerülnek az íge hirdetés alá? A hét pecsét megnyitásáról beszéljek nekik? Miről? Az minden bizonnyal nem fog működni. Bizonyosan az ABC-vel kell kezdeni, nem igaz? Nézzétek, Isten minden helyesen szervez meg. Csak tegyük magunkat a megfelelő sorrendbe. Olvasom tovább az utolsó 3,5 szót itt az 5. oldalon. Ti megkaptátok az ígét, és ezért tudjátok, hogy mit keressetek, és hogyan álljatok, mit tartsatok kilátásba. Nekem tovább kell folytatnom az evangelizációt. Furcsa mód. Tovább olvasom. Barátaim, maradjatok nyugodtak, és menjetek előre, mert gyorsan közeledik az óra, amikor valami történni fog, vagy amelyben valami történni fog. Tehát neki evangélisztikusan kell folytatni a szolgálatát, mondja az hallgatóinak, hiszen tudjátok, hogy mit keressetek, tudjátok, hogy mire vártok, de nekem előbb evangélisztikusan kell folytatnom a szolgálatom. Mégis gyorsan közeledik az óra, amikor ez, amelyben ez meg fog történni. Nos, mondanom kell nektek valamit, hogy megvigasztaljalak benneteket, hogy a Jelenések könyvében meg van írva, hogy imé hamarosan eljövök. És az első hívők, az első idők hívői várták az Urat, és mind a mai napig várat még magára, de tudjuk, hogy az időnek be kell teljesednie. Már most, amikor Branham testvér azt mondja nekem, mert az óra gyorsan közeledik. Micsoda is egy óra Isten szemében, vagy 20 év, vagy bármennyi is. Mi egyáltalán nem akarunk időfogalmakkal foglalkozni, hanem egyszerűen csak várunk, várni tudni, és meglátni, meglátjuk. És azt mondja Branham testvér a második bekezdés közepétől, várva és figyelve ezt a pontot, és várok arra az időre, amikor ez visszaigazolásra kerül. De ez tettekben is meg fog történni. Mindenki tudja ezt, mert amilyen bizonyosan az első ismerté lett téve, olyan bizonyosan lett világossá a második, és ha ti, akik szellemi emberek vagytok, alaposan átgondoljátok, hogy a Biblia mondja, itt bölcsességre van szükség. A harmadik is alaposan azonosítva lett. De hiszen tudjuk, hogy miben áll. A harmadik lépcsőfok itt van. Itt van, néhányszor már feltárult, de csak a kijelölt időben fog teljes nagyságában és kiterjedésében feltárulni. Feltárulhatni. Olvasom tovább. Ez annyira szent, hogy nem szabad sokat mondanom róla. És ma sokan vannak, akik ki tudja, mennyit mondanak róla. És Isten figyelembevétele nélkül beszélnek, mert meg sem értették, hogy miről is van szó. Ez annyira szent, hogy nem szabad sokat mondanom róla, ahogyan az elején megparancsolta nekem. Felolvasom abból a részből az utolsó 3 sort. Ez lesz a helyzet az én véleményem szerint. Nem azt mondom, hogy az Úr mondja ezt nekem, amivel az elragadtatásra való hit el fog jönni a felvétetésre. Nekem most egy időre nyugovóra kell térnem. Tanulságos. Egy időre még csak nem is kell itt lennie. Ez már amúgy is tart egy egész ideje, hogy ez az időtartam meddig tart, azt nem tudjuk. De itt arra a meggyőződéséről beszél, hogy az utolsó természet fölötti fordulóban az elragadtatásra való hit ki lesz eszközölve azokban, akik elragadtatnak. És ez elegendő. Amíg az elragadtatás előtt történik, addig nekünk még megfelel, és amíg részt is vehetünk benne, akkor még inkább helyes számunkra. Nyelvtanilag ugyan nem helyes, de vágyunk arra, hogy megtörténjen. Olvasom tovább. Emlékezzetek arra, ti is, akik hallani fogjátok ezt a felvételt, azonnal látni fogtok egy olyan változást a szolgálatomban, egy csökkenést, nem egy fellendülést, hanem egy visszafejlődést, vagy visszaesést. Nos, mit akar ezzel mondani? Nagyon rendkívüli dolgokra vár, és aztán azt mondja, hogy változást fogtok látni a szolgálatomban, még csak nem fellendülést, nem nagyobb tömegeket, hanem kevesebben lesznek. Igen, ez egyáltalán nem is nagyon tetszik nekünk, különösen azoknak, akik néha prédikálnak, nagyon jól tudják, hogy 100 emberhez jobban lehet beszélni, mint 10 emberhez, és 1000 emberhez jobban, mint 100 emberhez, és 10000 emberhez jobban, mint 1000 emberhez. Ez a dolog természete. Ha egy sereg ember van előttem, akkor megszólal a zene. Igen, akkor az egyik testvérem, aki itt ül az első sorban, azt mondta nekem a legutóbbi belgiumi látogatásunk után, Frank testvér, Belgiumban mégiscsak más volt a helyzet. Igen, nagyjából az én szavaimmal, testvérem. De én itt néha kicsit gátlásos vagyok. Egy próféta amúgy sem számít semmit a szülővárosában és házában. De valahol az egész világon meg kellene tapasztalnotok, ami jön, az egyszerűen óriási. Most pedig itt visszatérve arra, amit Branham testvér mondott, fogyatkozás, nem pedig növekedés. Kevesebben lesznek, nem pedig többen. És most figyeljetek! Egy kicsit várnunk kell itt, hogy ez megtörténjen, vagy amíg ez megtörténik, hogy felzárkózhassunk. Aztán eljön az idő. Ce jour-là, franciául, eljön az idő. Igen, amíg eljön az a nap, amíg eljön az óra, amíg Isten természet feletti módon beavatkozik, közbelép, és amennyire bizonyos az, hogy Isten él, úgy természet feletti módon közbe is fog lépni. Isten nem csak az ő ígét tette élővé és isteni valósággá, Isten meg fogja erősíteni közöttünk az élő ígét, hogy mi is élővé váljunk. Olvasom tovább. Most egy kicsit profécia következik. Figyeljetek jól! Közeledik az idő, amikor ez a nemzet gyakorolni fogja mindazt a hatalmat, amit korábban a fenevadnak volt. Ez volt a pogány Róma, amelyből a pápai Róma lett. Ez a nemzet is ezt fogja tenni. A Jelenések könyve 13. fejezete megmagyarázza ezt. A bárány előjött a földből, a másik fenevad a vízből jött elő, ami az emberek és nemzetek tömegeit szimbolizálja. De ez a bárány ott jött elő, ahol akkoriban nem voltak emberek. Bárki legyen az, aki olvasta az utolsó tájékoztatót, most egy kicsit elmosolyodik, és azt gondolja magában, nos, most már tudjuk, honnan vette Frank testvér ezt az ötletet, ezt a gondolatot. Nekem egyáltalán semmi nincs mit rejteni való. Én hálás vagyok Istennek, hogy elküldött egy prófétát, hogy mindezeket a dolgokat kinyilatkoztassa nekünk. Mondjátok meg őszintén ti is, amikor a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy ott van egy fenevad 7 fejjel és 10 szarval, hú, akkor azt mondjátok, te jó ég, ez egy szörnyeteg, mit tudjak én ezzel kezdeni? És akkor azt olvassuk, hogy egy bárány felemelkedik a földből, mint egy bárány 2 szarval, akkor azt mondjuk, szegény bárány. Mit is tudunk mivele kezdeni emberileg? És ha aztán azt olvassuk, hogy valami parázna szajha lovagol a fenevadon valahol, akkor azt mondhatjuk, szegény fenevad. Igen, ez a mi emberi gondolatmenetünk, ugye? Ha Isten nem adott volna kinyilatkoztatást, ha Isten nem adott volna megvilágosodást, hol lennénk mi ma? Az első pecsétben egy fehér lóról és egy lovasról olvasunk. Hiszen akkor lóversenyre gondolnánk, nem? De hagyjátok abba az ilyen gondolkodást. Mennyire hálásak vagyunk Istennek, hogy proféták száján keresztül kinyilatkoztatta az ő szavát. Valóban így van, magasztalva legyen az Úr neve. Vajon Isten ígéje drága lett-e számodra, testvér, testvérnő? Hálásak vagyunk-e azért a kiváltságért, amellyel az Úr megajándékozott bennünket, hogy a szava hihető Isten és az ő ígéjének visszhangzása alatt ülhetünk? Még van egy traktátusom az asztalomon. Nem tudom, hogy a büszkeség írta-e, vagy ki írta, sokan írnak sok mindent, akár alázat, akárhogy is legyen, nem tudom pontosan ki írta. Minden esetre ez elítéli a televíziót, mint a fenevad képmását, amely lovagolni tudott, te borzalom. De hiszen egy televízió az egy televízió, és egy látnok az egy látnok. Ennyi az egész, hiszen biblikusan kell látni a dolgokat. És megmondom nektek, hogy az lát a legtávolabbra, akinek Isten kegyelemből prófétai előrelátást adott. Ő nem csak a te fülkédet látja, azt a négyszöget, hanem beletekint az ígébe, és látja a dolgokat Isten országában. Hadd folytassuk tovább az olvasás utolsó bekezdés 6. oldalon. A bárány az egy vallást szimbolizál, mint Isten bárányja. Emlékezzetek, úgy beszélt, mint egy bárány, és bárány is volt, de egy idő után hatalmat kapott. És úgy beszélt, mint egy sárkány, és gyakorolta mindazt a hatalmat, ami a sárkánynak előzőleg megvolt. A sárkány az mindig Róma. Elég világos kijelentés. Néhányan azt mondják, Frank testvér, te egy kicsit túl szókimondó vagy, túl sokat mondasz. Nos igen, ha én nem mondom ki, akkor ki fogja kimondani? Azok, akiknek semmi tudomásuk nincs róla, azok nem is tudnák kimondani. És ha néhányan tudnánk, talán nem is lenne bátorságuk hozzá. De bátran kimondhatunk mindent, velünk nem történhet már semmi, hiszen kötelességünk továbbítani Isten szavát. Hallgassátok még meg, hogy mi van itt megírva. Nem látjátok római felekezetek, egy megbélyegzett protestáns felekezet, a fenevad képmása. Az összes protestánsok egyesülése. És szégyenletes volt, amikor a hajó Rómából Genfbe jött, és tehát a főnök Rómából Genfbe jött, és azt mondja az egyházak világtanácsának, hogy a szellemi tekintély az én vagyok. És az összes protestáns vezetőség bólogatott a fejével. Kár, hogy én nem voltam ott. Nem tudom, hogy bárki más bóligatott még, volna még akkor a fejével. Hadd olvassunk tovább. Úgy, hogy minden protestán kénytelen lesz egyesülni. Tehát a fenevad képének kialakulása, itt újra felolvasom, egy hatalom alakul ki, hogy minden protestáns egyesülésre legyen kényszerítve. Ebben a világtanácsban vagy egyháztanácsban kell lennetek. Kényszerítve lesztek arra, különben nem számítotok közösségnek. Felfogjátok-e, hova vezet ez az egész? Természetesen a dolgok már messzebbre fejlődtek, mint ahogyan azt külsőleg érzékelhetnénk. Minden történik. Természetesen nem a felszínen. A 7. oldalon folytatom az olvasást. A magunk fajta emberek ki lesznek zárva mindebből. Pontosan ez lesz a helyzet. Többé nem lesz meg a lehetőségünk. Szoros lesz, amikor eljön az idő, és a nyomás olyan erős lesz, hogy kiszorítanak titeket. Akkor figyeljetek arra, amiről néhány perc múlva beszélek nektek. Tehát mikor is? Amikor eljön ez a nyomás, és ténylegesen ki leszünk szorítva mindenből. Még mindig vannak hívők most, akik itt-ott tagok, még ilyen szervezetekben is, és történetesen ismerem az egyik utolsót, amelyik itt a II. Világháború után jött létre, és ennek a vallási mozgalomnak a vezetői kérték az egyházak világtanácsát, hogy ismerjék el őket és fogadják el őket. Ha az az Isten ember, aki annak idején azt mondta, szerettem volna elmenni Karlsruhe-ba, amikor Branham testvér eljött, de amint mondta, nem tartotta magát méltónak arra, hogy bekösse ennek az Isten embernek a cipőjén a fűzőt. És ma a követői azt akarják, hogy el legyenek ismerve. Az az ember megfordulna a sírjában, ha megtudná, ha ezt látná. De miről is van szó? Mindenki elismerésre vágyik. Senki sem akar üres kézzel távozni. Mindenki az zöldasztalhoz akar ülni, lehetőleg megterítve és részesedni a tortából. És nem tudják, hova vezet mindez. Aki emberi elismerést keres, már is elveszítette azt Istennél. Aki a keresztény ellenes rendszerben való befogadásra vágyik, azt Isten még nem fogadta el a maga részéről. Ez talán keményen hangzik, de ez a tiszta igazság. És tisztán láthatjátok, hogy nincs rajtam kesztyű. Mit mondott Branham testvér akkoriban? Az evangéliumot kesztyű nélkül kell hirdetni. Nem úgy óvatosan, tappintatosan, óvatosan itt-ott, és nem úgy, hogy érzelmekre támaszkodunk, érzelmekre itt-amott, hanem legyen tiszta érzékünk Isten dolgai iránt, és ez előre nyomul minden erejével. Ami még visszatartja, az a Szent Szellem, aki igyekszik az élő Isten gyülekezetét oda juttatni, ahova való. Olvasom tovább. A második bekezdésben. Legyetek figyelemmel, akkor a harmadik lépcsőfokra. Mikor? Ma? Most? Nem, akkor. Akkor. Legyetek figyelemmel akkor a harmadik lépcsőfokra. És most jön valami, amit csak azok fognak megérteni ebben a pillanatban, akiknek van szellemi megértésük. Mégis felolvasom. Figyeljétek meg akkor a harmadik lépcsőfokot. Ez így egyértelműen a teljes elveszetteknek szólóa lesz, de Jézus Krisztus mennyasszonyának és gyülekezetének is szólni fog majd. Most ez olyan, mint a bibliai profécia. Mondjátok meg nekem, hogy mi legyen ez. Egyértelműen az elveszettekért lesz, és ugyanakkor a mennyasszonyért és a gyülekezetért is. Ez 100%-osan igaz. A felhatalmazott evangélium egyeseknek tanúságtétel céljából van hirdetve, nem a megmentésre, hanem nekik tanúságtétel céljából lesz hirdetve az íge. A többieknek pedig, akik lehetővé teszik, hogy ki legyenek ragadva, akik befogadják az ígét, az utolsó fordulóban, mint az üzök lesznek kiragadva a tűzből. Az utolsó forduló nem fogja kihagyni a hitetleneket, sem a hívőket, sem a választottakat. Mindenki számára lesz valami benne. Halleluja! Magasztalva legyen az Úr neve. Olvasom tovább. Közelebb kerültünk ehhez az eseményhez, mint amilyennek látszik. Én nem tudom, hogy mikor lesz, de nagyon-nagyon közel van. Meg lehet, hogy felépítek itt egy emelvényt, amelyen valaki más fog aztán állni. Ez is bekövetkezhet. Erről nem igazán tudunk, de elképzelhető, mert Istennél minden lehetséges, nem igaz? Istennél minden lehetséges. Én olvasom itt. Közelebb kerültünk hozzá, mint amilyennek látszik. Én nem tudom, mikor lesz, de nagyon-nagyon közel van. Lehet, hogy felépítek itt egy emelvényt valaki másnak, amelyen más fog aztán állni. Jaj, annak az embernek, akinek ez lesz a feladata. Meg lehet, én még azelőtt, az idő előtt haza leszek véve. Igen, mit is olvasok én itt? Meg lehet, hogy még én még emez idő előtt elvétetem erről a földről. Vajon melyik időről beszél itt? Arról az időről, amikor minden egyesül az egyházak világtanácsában, arról az időről, amikor a nyomás gyakorolva lesz, arról az időről, amikor a harmadik lépcsőfokozat bekövetkezik a maga mindenre kiterjedő fenséges módján, és aztán azt mondja, meg lehet, hogy én még emez idő előtt elvétetem erről a földről. Ma visszatekintve szomorú szívvel meg kell állapítanunk, hogy igenis hazavétetett, mielőtt eljött volna az az idő, amelyre olyan nagyon várt, az az idő, amerről beszélt. De voltaképpen ez volt a helyzet az Ószövetség minden prófétájával. Nagy várakozásokkal tekintettek arra, hogy meglássák azt, ami ki lett nyilatkoztatva nekik, és itt különösen Ézsaiás prófétára gondolok. Senki sem lett úgy kigúnyolva, mint ő, mert ő minden határozottsággal azt mondta, egy szűz fogan mélységben, jó reménységben lesz. Szűz, jó reménység. Ez már önmagában paradoxon. Az emberek meg sem értették. Mit gondoltok, mi mindent művelhettek vele? Ézsaiás, te, aki most távozni készülsz, hol van a beteljesedése annak, amit mondtál? Hol van a profécia? Hol van mindez? Hol vannak azok a dolgok, amelyekre utalással voltál és beszéltél? És amennyiben feltettek tényleg egy ilyen kérdést, akkor megmondom nektek, valahogy azt a választ, amit mondhatott a kérdezőknek. Bízzatok csak abban, hogy Isten minden egyes szava, amely elhagyta a számat, beteljesedik, amikor eljön annak az ideje. És akkor azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy amikor elérkezett az idő beteljesedése, halleluja! Amikor elérkezett az idő beteljesedése, nem akkor, amikor János, vagy úgy értem, amikor Ézsaiás akarta, vagy mások, hanem amikor elérkezett az idő beteljesedése. Olvasom tovább, kicsit a közepénél, feljebb a 7. oldalon. Én nem tudom, mikor jön el, mikor jön ő el. Ezt nem mondta meg nekünk. Viszont hiszem, hogy olyan közel vagyunk hozzá, hogy nem fogok öregségben meghalni, előre haladott korban. Aztán megadja az életkorát, 54 évvel, rendben, 56 évesen ment aztán haza. Szóval olvassunk itt egy kicsit tovább. Ha csak, hogy le leszek lőve, vagy más módon fognak megölni. De előre haladott korban nem fogok meghalni. Ez is beteljesedett, hiszen ő maga látta, hogy a szélvédő teljesen szilánkokra tört, és hallotta a nagy csattanást, vagy durranást, és azt hitte, hogy egy lövés dördült el. most hadd olvassunk tovább. Szeretnék néhány olyan dolgot mondani, amit eddig még soha nem mondtam. Minden, ami ott lett intézve hozzám a folyónál 1933-ban, és amiről a Szentírás tanúskodik, pontosan úgy bekövetkezett, ahogyan kijelentette. Lehet, hogy én nem teszem meg, de ez az íge üzenet be fogja mutatni, meg fogja ismertetni Jézust ezzel a világgal. Nagyon világos. Lehet, hogy nem én teszem meg. De ez az íge üzenet be fogja mutatni, meg fogja ismertetni az Urat ezzel a világgal. Nem valamilyen felismerés, hanem az Urat. Ahogy János akkor elmondhatta, íme az Isten báránya. Tehát így képesek leszünk rámutatni, útalással lenni az Úrra. Felfogjátok-e, hogy milyen fontos ez az íge üzenet? Felfogjátok-e, hogy ebben áll a mi szellemi életünk? Hogy Isten ígi hírről van szó napjainkra nézve? Nem a csép hadarót kaptuk kézbe, hanem a teljes evangéliumot, Isten egész ígéjét. Lehet, hogy én nem teszem meg, de ez az íge üzenet be fogja mutatni, meg fogja ismertetni Jézust ezzel a világgal. Ahogy keresztelő János megelőzte Krisztus első eljövetelét, úgy fogja ez az üzenet is megelőzni Krisztus második eljövetelét. Előfutára lesz annak. Amen. Így fogja ez az üzenet az ő második eljövetelét megelőzni. Előfutára lesz annak. János azt mondja itt, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És minden tekintetben párhuzamosan történt, és én tudom, hogy ezután is így lesz. Az íge üzenet hirdetése folytatódni fog. Amen. Amikor Branham testvér haza lett szólítva, hiszen tudjátok, hogy van ez ilyenkor, néhányan újongtak, és az egyik meghatározó pünkösdi prédikátor rávette magát, és egy olyan megjegyzést tett, amitől jobb lett volna, ha tartózkodott volna. Amint tudjátok, Branham testvér útalással volt az Úr angyalára, aki vele van, aki vele volt, de azt is ugyanolyan jól tudjátok, hogy tehetetlenül állt az emelvényen, és várta, hogy az Úr angyala megjelenjen neki. És ez az ember, amikor meghallotta, hogy Branham testvér hazament, azt mondta, akkor az angyal, aki Branham testvérrel volt, biztosan szabadságon volt aznap. Az embernek ezt el kell képzelnie. Vannak emberek a Földön, akik elveszítették minden Isten félelmüket. Annyira meg vannak győződve saját magukról, és azt sem tudják, hogy mit mondanak. Nem tudják, hogy mit tesznek. Vajon mondta-e valaki valamikor, hogy az Úr angyala mindig ott van valahol a jobbján? Viszont amikor a prófétai szolgálat elkezdődött, akkor ott kellett lennie, mert egyszerűen hozzátartozott. Erről a témáról is tudok bibliai idézeteket adni nektek, olyan bibliai ígeszakaszokat adnék nektek, amelyek nagyon jól tennének nektek. Már most éppen itt tartunk, az idő előre haladott, ennek az elmélkedésnek a végén. A negyedik oldalon körülbelül a közepe táján arról van szó, hogy mit mondott az Úr ott a folyónál. Hadd olvassam fel újra. Ahogy el lett küldve keresztelő János, Krisztus első eljövetelét megelőzően, úgy lettél te is elküldve az ő második eljövetelét megelőzően. Ott történt, hogy az angyal, a világosság, amely a gyülekezet előtt az íge által lett alátámasztva, a tudománya által, és mindenféle módon tehát először jelent meg nyilvános módon. Ti nem olvastátok el a szövegösszefüggést, tehát nem ismeritek, de Branham testvér egy előadóteremben prédikált a kaliforniai Szent Antóniában, és hirtelen felállt egy férfi egészen hátul, és Branham testvér azt mondja, hogy úgy beszélt, mintha egy géppisztolyból lőtték volna ki az mondatait egy másik nyelven, azután azonnal leült. És hirtelen felállt egy férfi az emelvényen, egy cowboy, nevezetesen egy férfi cowboy ruhában, és elmondta az adott proféciának az értelmezését, amit az előbb éppen felolvastam. Felolvasom még egyszer. Mégis, amikor ez elhangzott, az értelmezés, a magyarázat pontosan azt tartalmazta, amit az Úr angyala mondott ott a folyónál 11 évvel ezelőtt. És az az ember nem ismerte Branham testvért, aki beszélt. Ez még a kezdeti időkben volt, meg kellene keresni a dátumot, amikor ez történt, és a cowboy barát az emelvényen valószínűleg csak azért ült oda, hogy mindent úgy közelről láthasson. Az egyik nyelveken szólt hátulról, a másik tolmácsolt elől. És a tolmácsolásban megismétlődött az, amit az Úr 1933. június 11-én délután 2 óra körül mondott. Ezek valódi dolgok. Nem csak az, hogy az Úr most itt van, és zöld legelőkre terelget benneteket, ez igaz, de nem profécia, hiszen már meg van írva 23. Zsoltárban. Isten szelleme munkálkodik tehát. Hadd foglaljuk össze. Néhány dolgot alá húztam még, sok mindent lehetne még felolvasni. Nagyon sokat fel lehetne olvasni. Tulajdonképpen túl nagyszerű ahhoz, hogy ne olvassuk el. De tudjátok mit? Ti is mindannyian elolvashatjátok. Hiszen nem én vagyok itt az egyetlen, aki tud olvasni, úgyhogy miért nem olvasnátok el még egyszer nyugodtan ezt a prédikációt magatoknak. Tekintsetek fel Jézusra, prédikáció szíme. 7. sorozat 1. szám. És akkor nyomon tudjátok követni a dolgok nyomait. És én biztos vagyok benne, hogy a Szent Szellem mindenkinek nagyon világossá fogja tenni. Hányan értették meg most egy kicsit jobban az általános helyzetet? Tehát ez nem csak rajtam múlik. Én is magamban keresem a hibát. Higgyétek el nekem, hogy nem keresem senki másban. És nem is ismerek senkit, akihez oda mennék, oda kellene mennem, és azt mondanám, hogy te vagy az, aki megakadályozza Isten munkáját. Hiszen nem is ismerek senkit, akinek azt kellene mondanom, hogy te útját állod az Úrnak. Egyszerűen nem ismerek ilyet. Ismertek ti ilyen valakit? Én megmondom nektek, hogy mikor ismerkedhettek meg vele, részben akkor, amikor a tükör előtt álltok. Senki más. Mindenki a maga útjában áll. De hiszen tudjátok, hogy mi ez. Ismerjük ezt a korai autóvezetésből, amikor valahogy beszélget az emberekkel a kocsiban, és ennél fogva nem volt balesetem, de néha megtörténik valami az úton, és akkor csak a beszélgető embereket hibáztatod a helyet, hogy tudnád, hogy te magad nem figyeltél oda. Mindenki nagyon gyorsan azon van, hogy a másikat elkötelezze valamire, és azt mondja, figyelj, ha most nem látod be, és így tovább. hagyjátok abba az ilyesmit, hiszen nem a másik szeméről van szó, hanem te is, én, csak mi vagyunk, és mindannyian a saját Istenünk előtt állunk egyedül. Ne akarjuk a hibát másoknál keresni, de kérlek, ne mondjátok most azt sem, hogy hát, ha még nem érkezett el az idő, akkor van még időnk elég, és ha majd eljön az idő, nos, nem, nem, ez most a felkészülés idő, semmi sem jön magától, ez a mostani idős, a felkészülés ideje arra nézve, ami még jönni fog, és nem szabad elszalasztanunk a hozzácsattolódást, előre kell tartanunk az Úrral, megértettük ezt? Különben valóban azt mondhatnánk, rendben, nos, a nyomás még nincs itt, és ez és az sem történik még, tehát fel vagyunk mentve, senki sincs felmentve. Hadd jöjjünk közelebb az Úrhoz, és szenteljük oda magunkat teljesen neki, higgyünk teljes mértékben, és mondjuk, Uram, tisztíts te meg engem, szentelj meg engem, vonz közelem hozzád. Nyilatkoztasd ki magad nekem, ennek a vágynak bennünk kell lennie. És így előre megyünk az Úrral, és együtt válvetve, bízva és hívő módon az élő Istenben. Az Úr szólt, ki ne hallgatna rá. Isten az Úr szólt, ki ne beszélne profétikus módon. Mi megszólaltunk profétai módon. Megvan a profécia, amely Isten népe között lett kijelentve. Halleluja, magasztalva legyen az Úr neve. Szinte bárki tud egy kis profétálást dadogni, semmi ellene. Amennyiben valódi és jó, akkor hálát adunk érte az Úrnak. De a nagy kinyilatkoztatott égét, amelyel Branham testvér által meglettünk ajándékozva, hálásak vagyunk Istennek érte, és Istenem nagyszerű emberének panaszkodnia kellett, és azt kellett mondania, hogy a szolgálaton kellős közepén az emberek megzavartak és megszakítottak az ajándékaikkal, és működtették az ajándékaikat az oltári felszólítás kellős közepete, és így tovább. Ez annak a jele volt, hogy valami nincs rendben ezekkel az emberekkel, amikor Istennek egy prófétát a szolgálata kellős közepén gátolják. És mindezek a nagy nénik, akik ott prófétáltak, nincsenek benne az üzenetben, sehol se találjátok őket. Egyszerűen túl büszkék és túl spirituálisak voltak ahhoz, hogy alávessék maguk az íge elkötelezettségének. Üdvös állapotban vannak azok az emberek, akik szellemileg szegénynek tartják magukat. Őket Isten gazdaggá teheti, és mi szeretnénk ilyen emberek közzé tartozni. Én félni kezdtem a szellemeskedő emberektől. Igazából mondom, voltak éppen nem valami olyan félelem, hogy elmeneküljek, de nem akarok semmit a szellemiségükből, semmit. Én jobban szeretem azokat az embereket, akiknek mindkét lábukkal a földön állnak, de a szívükkel a mennyben vannak. Isten ilyen embereket akar faragni belőlünk. Ki hálás egy ilyen prédikációért Branham testvértől? Amen. Mindannyian. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Rusz testvér, hűséges Istenem, mit hozhatnánk neked? Úgy jövünk, ahogy vagyunk, Uram. Fogadj el minket kegyelmedből. Ajándékozz meg minket azzal a kegyelemmel, Uram, hogy annyira meg tudjuk alázni magunkat, hogy nem lássuk önmagunkat méltónak, Uram, de Te mégis méltónak ítéltél minket, a Te népeddé tettél minket. Nem úgy beszélsz hozzánk, Uram, mint az emberekhez, olyan emberekhez, akiknek nem kellene megérteniük, hanem Te úgy beszélsz hozzánk, Uram, mint akiknek meg kellene érteniük, nyíltan és világosan, hálaadás és tisztelet, magasztalás, dicsőítés és imádat illet Téged, a szent és igaz Istent, a szava hihető Isten, aki teremtette az eget és a földet, és aki népet készít magának az örökké valóságra, az ő dicsőségével. Imádunk téged, és hálát adunk neked, Uram, teljes szívünkből ezért a reggeli óráért is. Hálát adunk neked a te szolgádért és prófétádért, akit napjainkban elküldtél, és mindennek úgy kell alakulnia, ahogy te akarod, Uram. Nem a saját gondolataink szerint, nem a saját terveink szerint, Uram, nem tudjuk ide beilleszteni, hanem úgy fog alakulni minden, ahogy te akarod. Magasztalva legyen a te csodálatos neved. Ó, Uram, hadd te tudjunk távolságot tartani a saját gondolatainktól, és hadd figyeljük, Uram, a te munkádat. Magasztalva legyen a te csodálatos neved. Ó, Uram, olyan csodálatos a te jelenlétedben lenni. Olyan dicsőséges a te szavad visszhangja alatt ülni, hogy meghallgassuk, amit mondani akarsz nekünk, Uram. Minden tisztelet, minden felmagasztalás, tisztelet a tied, téged illet ebben a reggeli órában. Kérünk téged, Uram, légy továbbra is velünk. Tarts meg minket a te békességedben, tarts meg a te áldásodban ma délutánig, Uram. És annál tovább is. Ez a mi buzgó imádságunk a Jézus szent nevében. Halleluja! Halleluja! Halleluja!